Sziasztok! Ez a Table Talk negyedik adása. Üdvözlünk mindenkit!
Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok!
Én Gály József vagyok.
Én Gyűri Zoltán.
Ma egy új topikkal érkeztünk, most top 10 lesz. Ugye tudjátok, hogy most megy egy szavazás, illetőleg lehet, hogy mire az adásba kerül, már véget is ért. Jelenlegi állás szerint 50-50%-on áll, úgyhogy valószínűleg ez fog maradni, hogy felváltva fogunk top 10-eket az egyik társaság kedvéért, és témakibeszéléseket a másik társaság kedvéért, hogy úgymond mindenki örüljön, és nekünk is egy kicsit változatosabb legyen a felhozatalunk.
Figyeltük a szavazás állását, és hát elképesztő fejfej mellett halad, de nagyon, hogy mint egy ilyen kiélezett pingpong meccs, kap egy pontot az egyik, kap egy pontot a másik, úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy ha ennyire mind a két téma érdekel benneteket, akkor felváltva fogunk, és most éppen egy top 10 lesz.
Így van, a mai top 10 az a top 10 ketten jól játszható játék. Uh-huh. Ezt Zoli mesélj, hogy ezt pontosan hogyan gondoltad te első körben.
Igen, ez az én téma ajánlásom. Nagyon szeretek két hős játékokkal foglalkozni, illetve beszélgetni ezekről. Olyan játékokat gyűjtöttünk egybe, amik játszhatóak akár többen is, de ketten zseniálisak. Valamilyen belső megfontolás alapján állítottuk ezeket sorba. Szerintem van igény arról, hogy erről a témáról beszéljünk, mert nagyon sokak számára az absztraktokat leszámítva nem nagyon jut eszébe ketten társas játékozni, pedig szerintem nagyon nagy a kereslet. Nagyon sok játék jelenik meg kifejezetten két főre, és nagyon sok játékot fejlesztenek úgy, hogy lehessen akár ketten játszani. Nagyon sok olyan játékkal találkozom, ami rá van írva, hogy ketten is játszható, nem játszható ketten. Valami nyakatekert, keresztbe, fülem megvakarom játékszabállyal esetleg, valami harmadik random player behozásával esetleg játszható ketten, de nagyon sok játék remek kétfős játék egyébként. Józsi említette is, hogy vannak olyan játékok, amilyen alibi többi játékos, hogy akár-akár ketten, de kérlek erről mesélj, mi alapján szűrt?
Az én listám az úgy néz ki, tehát ugye a koncepció az volt, hogy olyan társasoknak ajánlunk játékokat ebbe a top 10-ben, hogy esetleg nézzenek utánuk, ami ketten, párunkkal, barátunkkal, szobatársunkkal jól játszható. Uh-huh. Ugyanakkor, hogyha nagyobb a társaság, ez általában sajnos csak 4-5 főig jó, de a nagyobb a társaság akkor is jó játék, nem feltétlenül jobb, de esetleg jól skálázódik, stb. Olyan játékokat választottam ki, amik ketten jól játszhatóak, de többen is. Tehát, hogy nem szigorúan kétfősek, uh-huh. mint tudom én, mint a sakk, a HIV és társai, hanem tényleg effektíve többfős játékok, de ketten remekül játszhatóak. Én mindenképpen meg szeretném említeni, hogy kivettem a játék listákból azokat a játékokat, amik, mint említetted, a kamu többfősek, ugye a legjobb példa erre a Star Wars lázadás, de a legtöbb gyűjtögetős kártyajátékot, sőt igazából az LCG-ket is ide lehet venni, hogy vannak olyan verziók, hogy többen lehet játszani, de az esetek többség az úgynevezett duel típusú kártyajátékok, tehát csak ketten lehet egymás ellen játszani. Illetve próbáltam olyan játékokat választani, amik hozzáférhetőek, tehát például a Forbidden Stars, ami ebben a témában tökéletesen beférne, de már sajnos nem kapható, ezért nem vettem fel a top 10-es listámra.
Továbbra is megtartottuk a top 10-ek esetében, hogy nem tudjuk egymás top 10-es listáját.
Így van.
Most miközben itt ülünk a felvétel közben, sem tudom, hogy kollégám miben mesterkedik, illetve hogy milyen játékokat gyűjtött, és ő sem tudja, hogy én miket gyűjtöttem, és valószínűleg megtartjuk most is ezt a játékot, hogy mesélek egy picit az adott játékról, és hogyha esetleg nektek van kedvetek kitalálni, akkor örülünk, hogyha így képzeletben velünk játszatok, és minél hamarabb rájöttök bizonyos paraméterek alapján.
Így van. Tehát akkor kezdjük is. Zoli, kezdjél a 10-eseddel.
Örömmel. A 10-es helyem egy 2001-es játék van, 2-5 fő részére készült. Szerintem ez egy picit megosztó választás, nagyon sokan voksolnának arra, hogy ez egy remekül hárman játszható játék. Én mégis két fővel szeretem a legjobban. Az alapjátékot magát meglehetősen ilyen favágós, ez a pakoljuk pont, nagyon-nagyon jó kiegészítők vannak hozzá, illetve rendkívül sok variáns. Én Klaus Jürgen Brede játékát tettem a 10. helyre, szerintem
lapkapakolgatás.
Lapkapakolgatós Carcasson, így van, 2-5 fő részére. Én még nem játszottam 5-en, de nem is tudom, hogy minek kéne történjen, hogy 5-en játszanám. Valahogy soha nem jut eszembe, hogy ha 5-en vagyunk, akkor Carcassonozzunk. Akkor már tehát inkább ilyen partijáték felé nyúlunk. Talán a Carcassonnal érkezett meg ez az igény, hogy családi játékot lehessen 5-en is játszani. Ezért ráértek, hogy 5-en is lehet játszani, biztos elképzelhető, hogy kivárom azt, hogy mire rám kell a sor, teljesen átalakul a tábla, borzasztó taktikai lesz tőle, ketten sokkal stratégiaibb szerintem, és sokkal mélyebb, sokkal gondolkodósabb, és sokkal izgalmasabb.
Lehet, hogy ez a probléma, most így elkezdtem gondolkozni, hogy ilyen Carcassonnak a kettő játék alkalma volt, ami az elsőt szerettem, másokat nagyon nem. Ugye beszéltünk róla, és Én sose játszottam három vagy annál kevesebb. Tehát azt hiszem az első alkalommal hatan voltunk, gyakorlatilag kellett pót jelölő, hogy lehessen rakosgatni a mípölöket. A másik alkalommal meg szintén legalább öten voltunk, úgyhogy igazából lehetséges, hogy a Carcassonne-nak neki kéne futnom kette-hárman, és más élmény lenne, mert egyébként nagyon ilyen szerencsefiesztának éreztem. Akkor lehet, hogy a sok fő miatt.
Hát a sok fő miatt az ketten, sokkal kevésbé tudom fogni a húzásból származó szerencsére. Van benne persze arra, hogy ha folyamatosan utakat húzagatok, akkor tehát nagyon sok közöm nem lesz a táblához. Legalább egy nyomorult kolostort húznék, két fővel biztosan jön minden. Nagyon nagy ráhatásom van arra, hogy a másik ember parasztja, mit csináljon, befejezzen várakat, ne fejezzen be várakat. Uh-huh. Nagyon-nagyon-nagyon jó kis játék ketten, és messze menőkig ajánlom a Carcassonne-t ketten. Mi a te tizedik?
Én egy francia játékot választottam, 2012-es. Magyarország volt magyar kiadása is, de jelenleg nem kapható. 2-4 főig a BGG szerint leginkább ketten, és én is azt gondolom, hogy leginkább ketten jó. Ez pedig az évszakok. Uh-huh. Nagyon jó tematika, tehát tipikusan azt annak tudom ajánlani, hogy barátnővel, feleséggel játszani. Azoknak, akik szeretik a gyűjtögetős kártyajátékokat, azoknak is tud adni szórakozást, már nem sokat, mert korlátozott a lapkészlet. Tehát nekem is az volt vele az igazi bajom, hogy a korlátozott lapkészlet miatt azért olyan nagy lehetőségeket nem tud, viszont hangulatos, egy ilyen könnyed, családi típusú játék, tehát le lehet ülni, játszik vele az ember egy 3-4 órát, órát, szerintem annyi időt lemegy a játék, és azt mondom, nagyon szép a grafika, nagyon hangulatos, hogy az évszakok változásával, hogy az elemek változnak, az egy nagyon-nagyon érdekes tematika, ugye a varázsló verseny győztesére hajtunk, ugye az a történet, de nekem ez nagyon tetszett.
Én is nagyon szeretem, meg is van. Mostanában viszonylag ritkánban játszunk vele, nagyon izgalmas számomra ez a ugye egy kockadraft. Tehát kockákkal megdraftoljuk a kockákat, és hogy multi-információsak a kockák. Tehát egy kocka nem egy információ, hanem több, és több információ alapján választok kockát, hogy a megidézési képességem nőjön, egy pontot kapjak, kártyahúzást kapjak, ami egy falat kenyér tud lenni szerintem a játékban. Tehát az, hogy több információba választok, illetve szerintem nagyon, nagyon jó, hogy felhoztad, mert nagyon jó gateway játék.
Így van.
Pont az ilyen gyűjtögetős kártyajátékok felé, és valószínűleg az ezirányú érdeklődésemet és érzékenységemet is az évszakok határozta meg. Üdvözítem, hogy rajta van a listádon. Hippie-juppie. Mi a te kilencediket?
Nagyon filóztam mind a kettő játék worker placement, tehát munkás lehelyezős játék, amiközött filóztam, hogy melyik legyen a listán. Az igazság, hogy lehet, hogy azért, mert hát ugye nekem a feleségem van, ezért inkább a nőkkel szimpatikusabban játszható játékok fele hajlottam, úgyhogy a Rokokót választottam 2013-ból. Azt írja a BGG, hogy három fővel a legideálisabb, lehetséges, hogy így van. Matthias Kramer játéka nagyon jó ketten. Vannak persze korlátozások a kettő főnél, de nem olyan, hogy tényleg kizárja a két játékost, mint mondjuk a magas feszültség vagy a hét csoda, hanem tényleg lehet játszani ketten, jó élmény. Nagyon szép a grafika, nagyon hangulatos, ahogy ruhákat csinálsz egy estére, és a szabókat fogadsz fel, és az alapanyagokból megvarrod. Nekem nagyon tetszett a tematikája annó. Egyik első játék volt, amivel játszottam még 3-4 évvel ezelőtt.
Nagyon dekoratív játék, én nagyon szeretem az Eggerspiel játékokat, mert nagyon jól tematizált játékokat csinál. Gondolkodtam én is a Rokokón, nekem 12-13. Lett a listán. Mindenképpen említésre méltó és kipróbálásra méltó. Nagyon jó látni ilyen szőröstökű, homlokráncoló gémereket csipkét varni. Az asztal körül.
Egyébként én az első győzelmet ott is a Big Money formációval csináltam, mert hogy úgy döntöttem, hogy pénzt csinálok, és utána kivizettem a zenészeket, és így végig terítettem az asztalt zenésszel. Úgyhogy ott az elég sok pontot hozott nekem. De pont ez a jó benne, hogy vannak nagyon sokféle győzelmi kondíció. Nagyon szeretem az olyan játékokat, ahol többféle győzelmi kondíció van. Ugyan a Rokokóban ez korlátozottan érvényes, de mégis van egy kis játék ezzel, és ezért ezt így beraktam.
Ugye a Rokokó kapcsán említeném meg, hogy ugye a Board Game Geek általában ajánl ilyen, ahogy említetted, ilyen legjobb három fővel, legjobb négy fővel, 2-4 ajánl, egyetem is ajánlja, hogy rá van írva, de ne játsz vele. Egy csomóféle ajánlást tesz, mint ahogy egyébként az előző podcastben is besézgettük egy picit a Board Game Geeket. És az elején elfelejtettem ezt elmondani, de nagyon fontos kommunikálni, hogy a legideálisabb társasjátékos szám az a 4. A játékok döntő többsége, szerintem 60-70%-a jó 4-en, vagy a legjobb 4-en.
Tehát, hogy
általában, hogyha ideális játékos számot ajánlhatunk, akkor általában az a 4. Nagyon sok harci játék esetében is a 4 a nagyon jó balanszol. Nekem egyik kedvenc példám az a Tikal, ami működik ketten, de nem annyira jó ketten, hárman sem annyira, mert nagyon harci hangulatos, lesz egy nevető harmadik. Uh-huh. 4-en nagyon-nagyon szépen
billenthető
a játék, és nem eldőlt. Tehát ketten például jó a Tikal, nagyon-nagyon fontos játék. játék, de ketten nekem a felénél eldőlt, hogy ki nyer, és nem tudok ellene semmit tenni. Nagyjából a felénél már érződik, hogy van egy adott pontkülönbség, rettenetesen nehezen behozható. Úgyhogy a négy ideális játékosszám, és pont ezért olyan izgalmas két fős játékokat találni.
Mi a kilencedik.
Én nagyon meglepődtem, hogy milyen jól működik ez a játék ketten. Nekem ez a játék, ugye merész kijelentést fogok most tenni, ez az Agricola Light. 2015-ös kártyajáték. Elsősorban annak kapcsán szoktam erről a játékról beszélni, hogy 110 kártyából varázslatot lehet csinálni, sok információs kártyákat használ.
De ez is Uwe Rosenberg.
Nem. Ez Alexander Pfister játéka, 2-4 főre. Oh My Goods néven jelent meg 15-ben, és ez a királyáru. Elsősorban azért érdekes számomra, hogy 110 kártyából áll, és 110 kártyából komoly taktikai lépéseket használó, már-már stratégiai játék, és tényleg egy fél órás, 3-4 órás szórakozást tud lenni. Nem is játszanám négyen, ketten nagyon-nagyon-nagyon pergő, nagyon gyorsan használhatjuk a piacot, tök jól tervezhető, és megvan benne az a mélység, amit nem gondolnék, hogy 110 kártyából ki lehet hozni. Ha kiadó lennék, akkor mondanám, hát ezt rakjuk egy picit nagyobb dobozba. Gondolkodtam is ilyen játékokon, amik árérték arányban nagyon-nagyon jók, a királyjáró az egyik égköve ennek a kategóriának. Úgyhogy a királyi árut messze menőkig ajánlom két fővel.
Menjünk tovább akkor a nyolcadikra.
Jó.
Kezdjete inkább.
Örömmel. Nyolcadikon, ugyanúgy 2-4 fős, igazából a Carcassonne-t leszámítva mindegyik játék, amit ajánlni fogok, az 2-4 fős. 2014-es lengyel fejlesztésű játék, Ignáci bácsinak a Ignáci Csivecsek...
Mert az a helyzet, ebben szerintem a következő 10 évben küzdeni fogok, hogy minden jól megy, és tart addig a podcastünk, úgyhogy
Ignáci. Nagyon érdekes az a játék, mert nem is ez az eredeti játék, ez egy családi feldolgozása egy hagyományos játéknak. Azt hiszem, hogy először elkészült a 50 First Date, és azt mondta a kiadó, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, fantasztikus mondtörtük, és egy picit puhítsuk, és így készült el a Birodalmi telepesek, ami meglepően jól működik ketten. Nagyon nehezen játszottam eleinte sokszor, mert folyton négyen játszottuk, amikor társasozni mentem, és rájöttem, hogy azért nem tetszett annyira, meg azért tartottam végtelen unalmasnak, mert hiányzott belőle az a pici kellemes adok-kapok, ami két játékosnál nagyon jó kijön. Úgyhogy soha az életben nem játszanám többet négyen a Birodalmi telepeseket, bár nagyon jó kis kiegészítők vannak hozzá ketten, és akár egyedül játszva is tök jól működik.
Az a helyzet a Birodalmi telepesekkel, hogy nálunk többször nekifutottuk, nagyon szeretem a tablóépítő játékokat, tehát nem véletlenül próbálkoztunk vele, de valahogy nem. Tehát én nekem tetszik, az én kedvesemnek, Zsuzsinak kevésbé, és meg tudom érteni, mert nagyon, nagyon aszimmetrikus. Tehát vannak olyan képességek, olyan kombinációk, amik baromi erőssé tehetik az egyik felet, és nekem nem tetszenek a faj képességek, tehát az alap négy népcsoport képességei nekem nagyon nem tetszenek. Gyakorlatilag csak a japán tetszik és a barbár, a másik kettő az annyira nem, és ezért így nehéz játszani az alap négy népességgel. Ettől függetlenül, akinek tetszik, meg a hangulata nagyon aranyos, tényleg az eredeti játékot, a Settlers-t nagyon szerettem, arra jó pofa. Én nekem nem tetszik, de nektek viszont mindenképpen ajánlom, hogy ha esetleg az ilyen témát, tehát a tablóépítős, gyakorlatilag ilyen, hát igazából engine building mechanikát szeretitek, mert és egy nagyon kellemes kis téma, tehát jó pofa. Nekem 8. helyre Bruno Catala játéka került, és én biztos vagyok benne, hogy nálad, Zoli, ez a listán jóval előkelőbb helyet szerepel. Az a helyzet, hogy azért raktam föl, mert egyszer játszottam vele, és látom benne a potenciált. Tehát kicsit féltem tőle, 2014-es játékról van szó. 2-4 fős, legjobb ketten, miután mi azt hiszem négyen játszottuk, úgyhogy majd meg kell néznem, hogy milyen. Ez az 5 törzs, alias 5 tribes, tehát Nankala dzsinjei. Tetszik a játék, csak egyszer játszottam vele, de látom benne a potenciált, és szerintem egy nagyon izgalmas lehetőség, rengeteg győzelmi kondícióval, ami nekem kifizetten tetszik, de még nem tettem igazából magamévá a játékot, így nem tudott előkelőbb helye elkerülni az én listámon.
Igen, segít, hogyha játsszák a Fire Tribes-t. Könnyen lehet, hogy az én listámon is előkerül majd. Ki tudja, ez fedje jótékony homály. Igen, játszható ketten, nagyon érdekes módosításokkal, de erről majd lehet, hogy később beszélek.
Van a legküzdősebb játék, nekem a 7. volt, nem tudtam igazából mit rakjak ide, de hát ugye nem mehetünk el Antoine Bauza mellett, úgyhogy egy 2011-es játékát választottam. Szintén a cukiságfaktor üzemmódbe lépve, többen már sejtik, hogy melyik játékról van szó. Ez a Takenoko. Uh-huh. Ugye a történet szerint a kínai császár, jól mondom, a kínai császár megajándékozza a japán császárt egy pandával, és hát a panda az ugye az őrületbe kergeti a kertészt. Viszont egy nagyon hangulatos, nagyon jó tematikus játék, gyakorlatilag ilyen lapka pakolgatós per feladatmegoldós, tehát egy nagyon jó kis mókás mechanika, hogy a pandát ide-oda zavarjuk a kertben, hogy lelegelje a bambuszokat. Mindenképpen ajánlom barátnővel, feleséggel, lánygyerekkel, stb. Játszani. Szerintem biztos sikere lesz.
Igen, eszenciális családi játék. Amikor otthon meglett nekünk a Takenoko, megvettem, akkor bontottuk ki a dobozt, nekünk mindig ilyen nagy rituálé kibontani a dobozt, és ugye olyan über kimaxolt cuki, cukor dolog volt, és így feleségem kivette azt a pici panda figurát, és azt hiszem, hogy a 2010-es évek elején még ezek a minik nem voltak annyira menő, de annyira tetszett, nem egy token jelöli, hanem tényleg egy bábú.
Igen.
És konkrétan egy bábút mozgatunk a táblán, mint panda. És így a feleségem mondta, hogy na, hogyha lesz kislányunk, ez elfog. Mondta ezt a pandára, panda figurára, hogy népszerűségnek fog szert tenni. Igen, nagyon jól működik ketten is a Takenoko, próbáltuk ketten, általában a feleségemmel kettesben játszunk, és nagyon-nagyon kis szórakoztató, panda mozgató, feladat teljesítgető játék. És ha cuki játékot kerestek, sokaknak okkal a Takenoko jut eszébe. Kifolyik a cukor.
Így van, tehát 2-4 fő, úgyhogy ketten is tudtok vele játszani, és a család is tud vele játszani, úgyhogy mindenképpen ajánlom. A hetedik helyen Takenoko.
Az én hetedik helyezettem egy eredetileg 2004-es, de 2016-ban hál' Istennek újra nyomott változat, Dr. Gordon Hamilton játéka. Ez egy absztrakt játék, és lehet, hogy bizonyos szempontból bele is illene az alibi többen is játszható változatba. Nagyon nagy sikere futott a Kickstarteren, a magyar boltokban is megvehető, Kickstarter cuccok nélkül, helyek közel jól sikerült fordítása, de mindenképpen figyelemre méltó, hogyha szeretitek az ilyen kisebb távlásabb absztraktak változatokat, és az a Santorini című játék. Próbáltuk 3-4-en is, minden egyes szegletéből ordít, hogy ez egy kétfős játék. Egyszerűen két főre lett fejlesztve, van hozzá kis játékvariáns, hogy lehessen 3-4-en is, mert két főre valószínűleg sokkal kevesebben vennék meg. Káprázatosan szép, tünci a különféle a cukisághoz csatlakozván. Valahogy nagyon érdekes megoldás ezeket a görög isteneket, ilyen nagyon cartoony, tehát ilyen nagyon rajzfilmes image-gel látták el. Hatalmas nagy újrajátszhatóságot ad. Igazából sokszor játszottuk úgy, hogy még az istenek nélkül, az alapszabály nagyon szórakoztató, de így, hogyha istenképességeket berakunk, na ez egy külön vitafórum lehet, hogy mennyire balanszoltak ezek az istenképességek. Én valami licit rendszert csinálnék rá, vagy nem tudom, valami pont befolyást. Fantasztikus kétfős játék a Santorini, messze menőkig ajánlom. Picit sajnálom, hogy nem lett a marketing annyira megtolva, sokkal több háztartásból lehetne szerintem, mint amennyiben van. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nem remélhető játék a Santorini.
Én nézegettem a Santorinit, igen, ez is egy kicsit ilyen műabstrakt, mint az úr, hogy igazából abstrakt, de azért raktak bele valami szép tematikát. Tetszik, valahogy eddig nem sikerült vele játszanom, viszont nekem nagyon, nagyon tetszik a kinézet, a felépítés, ezek a házak, hogy itt pakolgatjátok, az nekem tetszett, nagyon jól nézett ki, úgyhogy valóban én is tudom ajánlani a Santorinit. Hatodik helyezett. Mesélj, Zoli, mi a hatodik nálad?
A hatodik helyezett. Én most lázadok az ellen, amit felvetettél az elején, hogy vannak ezek a kamu többfős játékok. Hát nekem a hatodik konkrétan a lázadás, a Star Wars lázadás. Játszottuk 4-en, oké, de ahogy a Santorini esetében, ez egy kétfőre fejlesztett játék. Láttam többeket játszani lázadást, 4-en. És ez az admirális generális dolog felosztása akár érdekes is
lehet.
És bizonyos szempontból segíti is az adminisztrációs jellegét a játéknak. El lehet, azt nem tettem oda, azt nem vettem el, azt nem húztuk, hogy ha 4-en vannak, akkor az adminisztráció picit könnyebb. Ez egy kétfős játék, tessék ketten játszani lázadást. Ez a legnagyobb volumenű játék ezen a listán, legalábbis az én listámon. Hatalmas, grandiózus, tényleg azt árulja, hogy a galaxist fogod magad előtt látni, és tényleg a galaxist látod. Elképesztő mennyiségű műanyag, akarom mondani egység. Minikkel, azért a pénzért adjon is a játék, és nekem bőven rengeteget ad a lázadás, amit játszatok ketten.
Így van, így van. Valahogy a hatost belőttük, úgy látszik a heavy játékokra, mert az én hatosomnak 4,37 a komplexitása, tehát nem egy kis darab. Vladok Havitil játékáról van szó, ez 2015-ös újrakiadás. 2-4 főre, Big G szerint 3 az ideális, mi ketten próbálkoztunk vele, de hát a 4,37 az nem egy egyszerű darab. Ez most jelenleg a BGG harmadik helyezettje, a korokon át. Láttam pont tegnap egy tavalyi videót, ahol a fedőneveket nem tartják jó játéknak. Ebben most nem megyek bele, de lényeg az, hogy a korokon átról, tehát a Through the Ages, The New Story of the Civilization játékról van szó. Hát igen, tehát az ember, azoknak ajánlom, akik szeretik a Civilization játékokat, tehát a Sid Meier's Civilization-nál például én sokat játszottam az ötödik résszel. Ott, akik az ilyet szeretik, és hajlandók ezt tábla formátumban is játszani, azoknak nagyon tudom ajánlani. Neki kell többször futni. Tehát ez egy olyan játék, hogy nem egy egyszerű darab. Mi is több részletben csináltuk meg a teljes játékot, sőt, még a teljes játékig el sem jutottuk, mert először a harc nélkül, aztán utána könnyített harccal, stb. Tehát egy kicsit tényleg combos, tehát a 4.37-et ezt tényleg tessék komolyan venni, hogyha egy ilyenbe belefogtok. Viszont nagyon jó játék. Sokan ajánlják, hogy inkább applikációba kéne játszani. Igazuk van, mert azt a rengeteg adminisztrációt, amit a köröd végén végre kell hajtani, azt ha a gép csinálja, sokkal egyszerűbb, de akkor hol a társasjáték élmény? Tehát ha azt mondod, hogy komoly játékot akarsz két főre, ami esetleg játszható többen is, és hajlandók hagytuk rászárni a legalább 3 órát.
Így van, hát a korokon át tart, hogyha négyen játsszák. Nagyon-nagyon hosszú játék, és de örülök neki, hogy feltetted a listádra. Én nem, nagyon-nagyon szívesen beszélek róla. Ez szerintem egy hatalmas nagy vita, hogy hányan jó a korokon át. Nagyon sok arcot ismerek, aki hát ez négy fő alatt sem értem, nincs meg, akkor adja ki.
Lehetséges, ez így van.
Sokan rápróbálkoznak arra, hogy ketten, mint egy ilyen fillert két nagyobb játék között bedobják a korokon átot. Viccelek, nem lehet, tehát van nem filler, akkor ez az. Tehát, hogy tényleg grandiózus, rengeteg szabállyal, okkal ez a 4.37. Nagyon érdekes, hogy ez egy második kiadás, az első kiadást egy picit finom hangolták, és belegondoltam, hogy hány ezer tesztóra lehet, hány tízezer óra tesztóra lehet egy ilyen játék mögött, elképesztő vállalás a korokon át. Szerintem, megkockáztatom, magyar kiadott játékok közül ez a legkomplexebb a magyar piacon. Tehát most a magyar piacon van, le van fordítva, GameClubos kiadás, szerintem a legnagyobb fordítói munka a magyar kiadások történetében. Döbbenetesen sok a szöveg, rengeteg információ van, könnyű elrontani a játékot. Most gondolkodtam egy ilyen listán, hogy ki tudja, hogy meg lesz-e, hogy játékok, amiket biztos rosszul játszol. Valószínűleg a korokon át benne lesz, hogyha nem applikáció játsz, ott lesz elrontani. Azt nem fordítottuk meg.
Tudod, igen, biztos lesz. Most raktunk-e oldalapot, nem raktunk-e oldalapot, hogy kell játszani a felderítést, hogy kell játszani a hódítást, rendkívül bonyolult.
Komoly befektetés kérő játék. Nekem az első két partin traumatikusan rosszul sikerült, mert nagy kutyákkal sikerült összefújni a szél.
Igen, az kemény.
Veszélyes. Ez a játék, ez egy engine building, mechanizmust építesz. Ennek minden előnyével, minden hátrányával. Előnye, hogyha érted a játékot, tudod, mit akarsz csinálni, akkor nagyon frankó élmény vár. Hogyha most tanulod a játékot, akkor nem biztos, hogy sikerül egy működőképes engine-t, és nagyon vicces, hogy a játékos akkor éppen egy csomó dolgot tud csinálni. A legutolsó választat, az a kapituál, ez a feladom. Az első két játékom azzal végződött, hogy na, srácok, én itt elengedem, mert exponenciálisan romlanak az esélyeim, hogy bármi érdemlegeset.
Az ugye elgondolkodható, hogy a szabálykönyvben szerepel az, hogy mit csinálja akkor, hogyha valamelyik játékos úgymond kiesik. Mert azért, bár player, ez azért nem player elimination, tehát nem játékos kiesős, de mégis. Van az az állapot, amikor azt mondod, hogy jó, nem fektetek bele több még másfél órát, hogy utána valahol a végén kullogva befejezzem, úgyhogy ez valóban így van.
Mi a te ötödik helyezetted?
Ha elmondom, hogy ki a tervező, akkor a többség azonnal fel fog kiáltani így vagy a fülhallgatónál, hogy ezt tudtam, hogy ez az, úgyhogy előbb nem azzal kezdem. Azzal kezdem, hogy ez egy 2016-os játék, tehát relatíve új, 3,25-ös komplexitással, és 1-től 5 főig. Itt az egy a kulcs, ugye, és ez Jacob Frixelius játéka, a Terraforming Mars, ez is Mars terraformálása. Hát azt kell tudni ugye erről a játékról, hogy nagyon sokan szeretik Magyarországon, ami nem baj, hiszen végig is a BGG negyedik legjobb játékáról van szó, tehát valószínűleg nincsenek egyedül a véleményükkel. Szerintem is egy jó játék, és nagyon sokat játszottuk ketten, bár mostában döbbentem rá, hogy mennyi idő tart a játék, hogy lehetséges, hogyha én másokkal leülnék játszani, akkor sírva fakadnék, mert nálunk azért jó pár generáción keresztül megy a játék, akár 15-20 generációt is simán végigjátszunk ketten. Holott simán hallom azt, hogy a 4-5 fős játékokban jó, ha 8-9 generáció keresztül játszanak, vagy 10. Uh-huh. Tehát sokkal gyorsabb az engine building. Itt is tablót építünk, engine-t építünk, miközben terraformáljuk a Marsot, közben próbálunk minél több victory-t összeszedni. Egyetlen apró problémám nekem az van, hogy a kártyahúzás az eléggé random, bár nem vagyok köteles megvenni azt a kártyát, amit húztam, és akkor nem kell, és akkor eldobhatom, csak hát föl is kell húzni a kritikus lapokat, hogy igazán erős legyen a kombó, ugye, és azt nem húzza föl az ember, azt tud problémát jelenteni, de szerencsére annyira sokféle lap és lehetőség van a játékban, hogy ez nem okoz problémát. Ketten remekül játszható, hiszen ugye ezért került fel a listára, de többen is, tehát egy nagyon jó családnak való, de már egy fokkal komplexebb, tehát inkább már ilyen szolid, enyhében gamernek tekinthető játékról beszélünk.
Hát nekem hatalmasnak kedvencem a Master reformálása, és most itt tűnődöm, hogy miért is nem tettem fel egyébként az én top 10-es listámra, nincs rajta. Nagyon érdekes társas játék, mert játékos számtól függetlenül ugyanazt a terraformációs folyamatot hajtják végre a játékosok, és szerintem nem számottevően hosszabb, hogyha többen játszák, mert akkor többen csinálják ugyanazt. Ketten meglepően hosszú tud lenni, feleségemmel amikor játszunk, akkor hát amikor nincs otthon a kisfiunk című és akkor rászálljuk az időt, 3 óra simán tud lenni.
Így van.
Mi egyébként csatlakozván a kártyahúzáshoz, igen, a kártyahúzásból adódóan igen nagy szerencsefaktor van a játékban, hogy drafttal old egyébként a rendszer. Minden egyes korszak elején, amikor húzunk lapokat, akkor ajánlott megdraftolni. Tehát így körbe küldjük, leválogatós rendszer.
Mi valahogy nem, vagy úgy keverünk, vagy nem tudom, de valahogy én a draftolástól...
Nem segít.
Nem, sőt, inkább rontott, hogy eddig kétszer próbáltunk a draftolással, és rájöttünk, hogy inkább bevállaljuk azt, hogy 4-4 lap, aztán majd lesz valami, mert a draftolásra csak őrületbe kerget, mert van úgy, hogy az ember húz 4 jó lapot, van úgy, hogy húz 4 rossz lapot. Olyat még nem láttam, hogy húztam 2 jó lapot, és 2 rosszat, és akkor azt úgy 2 rosszat, hogy a másiknak az viszont jó, tehát hogy jó ütembe tudnánk draftolni. Tehát inkább azt mondom, hogy inkább elengedem, és akkor ami jön, és legfeljebb nem kell megvennem. Tehát ebből a szempontból.
Játék közben nekem ez egy nagyon izgalmas érzés, hogy egy csomó lap van, ami most nem jó.
Igen.
Nagyon jó lap, nem most. Mert egy csomó lap lejátszása egy bizonyos kondícióhoz kötött, hogy legyen legalább 3 fok, vagy nem tudom mennyi, legyen az oxigénszint, legyen lent annyi tenger, és vagy maximum annyi legyen lent. És nagyon-nagyon jó pofa, amikor hát ez 3 generáció ezelőtt, az mekkora falat kenyér lett volna. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kémiai játék. Általában azt szokott a dobozon rá írva lenni, hogy játékos számunk, tehát játékosonként 1/2 óra, vagy játékosonként 1/4 óra, vagy itt nagyon érdekes, mert nem sokkal hosszabb, hogyha többen játszik. Valószínűleg ezért én nem tettem fel a listámra, ez nem jelenti azt, hogy nem működne zseniálisan ketten a master formálása. No.
5-ös.
Az 5-ös. Hát nálam az név kötelez, az 5. helyen Bruno Catala 2014-es játéka 2-4 fő részére. Az
mondtam, hogy följebb lesz.
Hát most stílusosan az 5. helyre pöttyentettem föl. Egyébként, hogyha elvonatkoztatnék a névtől, akkor is nagyjából úgy középmezőnyben végezzen állam, mint 2 fős játék. Abból az érdekes okból, hogyha ketten játszunk, akkor mindenkinek 2 ilyen licit tornyocskája van, és nagyon ritkán előfordult, hogy egy játékos mondjuk megküzd ezért, de 4-szer egymás után jön. Hogy ő volt a 2 utolsó, és a következő licit kört ő kezdi rögtön 2 bábúval, és nagyon érdekes ilyen, kimondom, balanszalatlanságocskák tudnak lenni a táblán. Mondjuk azért meg kell küzdeni, de nagyon-nagyon, hogyha az egyik játékos nem figyel, nagyon könnyen el tud úszni a játék. Nem felváltva jönnek a játékosok, hanem meg kell dolgozni, meg kell licitálniuk azt, hogy minden egyes fordulóban hányadik akarsz lenni. Mert nagyon fontos az, hogy ránézel a táblára, és az biztos, hogy a többiek átvarjálják. Nagyon gyakran tud 3-4 fővel ilyen analízis-paralízis veszélyes lenni, mert tervezhetek én, ránézek a táblára, de alaposan átvarjálja az egyik játékos mozgása a táblának a belső szisztémáját, és igazából, hogyha nem én vagyok a kezdő, esetleg, hogy a 4-en játszok, 4. vagyok, akkor hátra is dőhetek, és megvárom, amíg igazából a többiek lelépik, és akkor nézhetek rá a táblára, és akkor kezdhetek
és valamit
kitenni, biztos, hogy bele fognak köpni a levesembe. Tehát azt tuti.
Ugye, tehát amiről beszéltünk, hogy a Bruno Catala 2014-es játéka a Five Tribes, tehát csak hogy esetleg nem lenne egyértelmű, és akkor ez volt az 5. neked, ugye?
Így van.
Akkor mi volt a 4.?
A 4.?
Jó, bocsánat, még a Five Tribes-ra annyit, szóval én ajánlom, próbáljátok ki többen, kevesebben, mert szerintem nagy potenciál van benne.
Hát most ráadásul érhető magyarul is, és ketten frenetikus, nagyon-nagyon-nagyon jó játéket nem. A 4., hú, de gyűlöltem ezt a játékot, amikor először játszottam velem, 4-en játszottuk. Sokan szeretik 4-en is, szerintem 3-an is kifejezetten unalmas, 2-en az egyik legjobb játék, amit ismerek, zseniális, nagyon-nagyon nagyon szeretem, el nem adnám. 2-4 fő részére 2008-as az alapjáték, nekem a 2009-es Intriga változat van meg, és az a Dominion. A Dominion egy apaklípítős játék nagyon sok szempontból. Hát nagyon jól működik ketten. Tehát hogy gyorsan csinálom meg az akciómat, következő játékos. Tehát minden alkalommal olyan fél óra alatt nagyjából lezavarunk egy partit, egy fél intenzív óra egyébként, hogy nagyon jó kis döntéseket hozok, nagyon jól épül mindkettőnk paklia, nagyon változatos a játék, és hát nagyon kíváncsi, hogy te mit gondolsz arról, hogy milyen a Dominion ketten, mert valami az, hogy nagyobb Dominion szakértő vagy.
Hát ez túlzás, hogy Dominion szakértő vagyok, sokat játszottam Dominiont, illetve időszakban ez volt a kedvenc játékom. Ez elmúlt sajnos, mert a Dominionnál én azt tapasztalom, amit vitathatatlanul számlára lehet írni, kvázi ők találták fel, tehát Vaccarino találta fel a pakolépítést, mint mechanikát, ami egy szenzációs mechanika. Kettő, tényleg rengeteg az újrajátszhatósági faktor. De valójában én úgy érzem, hogy a Dominion fölött eljárt az idő. Tehát most már ott tartok, hogy a túlértékelt játékok közé sorolom, mert egyszerűen eljárt felett az idő, vannak jobb mechanikájú játékok, tematika ugye nem nagyon van benne, és ez viszont a lapok szépek, hangulatos a játék, én nagyon szeretem. Nem is került fel egyébként a listámra pont emiatt, mert úgy gondoltam, hogy ha lehet. Tehát azt tudom mondani, hogy ha most fogtok bele a társjátékozásba, és valamilyen oknál fogva szembe találkoztok a paklépítő mechanikával, és megtetszik, nagyon tudom ajánlani. Vegyetek egy használt példányt, játszatok vele évekig, és aztán amikor azt mondjátok, hogy elég voltak, adjátok tovább a következő generációnak, mert ez tényleg egy szenzációs játék. Ketten jól játszható, igazad van, hárman, négyed nem olyan jó, ketten sokkal másabb az élmény, sokkal versengősebb tud lenni, de ugyanakkor nem fed le egymással kitulós, mert altéme kevés egymást igazán szivató lap van. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem jó játék, érdemes vele próbálkozni, én ettől függetlenül nem raktam föl a listámra.
Mi a te negyediked?
Az én negyedikem, nem bírok elszakadni a tablóépítéstől. Ez az én személyes szerelmem a társasjátékok terén, a tablóépítés. Valahogy egyszerűen ezek. Tehát ez így véletlenül jött össze, hogy nekem ez a játék tetszik, hát ez is tablóépítés. Basszus kulcs, hát ezt nem hiszem el. T&D-ben volt ilyen a átalakító mágiával, ahogy mindig azok tetszettek, tehát ez ilyen érdekesség. Thomas Lehman játék a 2-4 főre 2007-ből. Nagyjából hármas nehézségi faktorral. 48. a BGG listáján. Így van, Race for the Galaxy. Sokan a rolt jobban szeretik, nekem valahogy a kocka miatt nem tetszett. Én inkább a Race for the Galaxy mellett teszem le a voksomat. Ketten nagyon jó, ha lehet, akkor első kiegészítővel játszani, vagy promóból megszerezni a kezdővilágokat, hogy ne az legyen, hogy ugyanabból az 5 kezdővilágból indultok, mert alárunjátok magatokat előbb-utóbb. Szerintem egy nagyon jó játék, nagyon sokféle szintén győzelmi kondíció, oké, Viktorival nyer az ember, de hogy most éppen harci vonalon megy, termelő vonalon megy, tehát rengeteg lehetőség van, ugye gyakorlatilag itt szó szerint akciódraft van, tehát hogy eldönti hogy az ember, hogy mit szeretne cselekedni, és kirakja azt az akciókártyát, és reménykedik, hogy a ellenfele egy olyan akciót rak ki, amit ő nem, és ezt ő is ki tudja használni, tehát ilyen a másiktól el tudom lopni az akciót. Egyébként ebből a szempontból nagyon érdekes a 4 fős verzió, mert vagy az 5 fős akár első kiegészítővel, mert sokféle lehetőség van abban, hogy ki mit rak, mivel kalkulálsz, hogy milyen akciót fog választani. 2 fővel az érdekes, hogy ugye nem egy akciót választotok fejenként, hanem 2-t, és ezért nagyjából saját magadnak tudod megcsinálni a dolgaidat, tehát igazi több személyes passziánszá tud válni a játék, de így is el lehet lopogatni a lehetőségeket a másik elől, hogy esetleg na, akkor ezt az akciót én is felhasználom, és építeni egy developmentet, vagy egy settlet, én is kirakok az asztalra.
Egyetlen parti után nem merészeltem föltenni, éreztem benne a potenciált. Ez az én Fight Rise-om, ez a kategóriám. Szerintem ez egy befektetést kérő játék.
Valószínűleg jelenésre... Nehéz tanítani és tanulni nagyon, ez tény.
Kérte tőlem azt, ott az adott nexus nem tette lehető, hogy jobban elmélyedjek benne, ez nekem egy picit hiátus pont a műveltségemben. Nagyon szeretnék már végre játszani. Nagyon sok általam nagyra tartott játékkritikus szereti, hivatkozik rá érvel mellette, úgyhogy nagyon szeretném kipróbálni egyszer érdemben, úgyhogy az időt is, energiát is rá tudom szállni, mert hát befektetést kér. Nagyon érdekes, beszéltünk a korokonátról, a korokonát is, de teljesen más komplexitással kér.
Így van. így van. Ugrok is tovább, mert a te negyedikedhez most kapcsolódik egy kicsit. Uh-huh. Szóval én a pakliépítést a harmadik helyre raktam. Uh-huh. Egy 2018-as játékot választottam, de hozzáteszem, azért választottam ezt, mert ez hozzáférhető, a többi nem biztos. Mike Elliott, Brian Reese, Mark Wooten, 2-4 főre ez a Thunderstone Quest. Igazából már még Thunderstone tudom javasolni, bár a többivel nem játszottam, de nagyjából a mechanika az tök ugyanaz. Azért választottam ezt, mert ez egy tematikus Dominion gyakorlatilag, erről beszéltünk az első adásban, hogy szerintem ez egy jó választás, tehát amikor az ember egy fokkal előrébb van, tehát már játszott pakliépítést és valami pluszt szeretne, akkor a Thunderstone-okat tudnám javasolni inkább. Esetleg még a Clank-et lehet még ide venni, azt most próbálkoztam vele, szintén egy jó pofa játék, amit többen lehet játszani, de ketten nagyon jó. Thunderstone Quest tipikusan ilyen, hogy ketten nagyon jó. Itt is azért a Thunderstone-ban, Questben az a dolog lényege, hogy kalandozókat fejlesztünk egyre magasabb szintre, többet egyszer a paklinkba gyakorlatilag kicserélgetjük az első szintűt a második szintűre, a második szintűt a harmadik szintűre, és ezekkel megyünk ki a vadonba, illetve a kazamatákba, és ott szörnyeket ölünk. Közben bevásárolunk időnként a faluban megfelelő utánpótlást, lámpást, hogy tudjunk világítani a mélyben, élelmiszert, gyógyitalt, plusz fejlesztjük a hőseinket, kincseket találhatunk, kincseket vehetünk, tehát ezek a lehetőségek vannak benne. Ja igen, teljesen van bazár is, tehát tárgyakat is tudunk venni, ugyanúgy a paklingba fegyvereket, varázslatokat, stb. És ezért nekem jobban átütött a tematika. Egyetlen súlyos hátránya van a Thunderstone Questnek, hogy azért az egy masszív játék, szintén, mint a, nem akkor, mint a Gloomhaven 9 kilója, ez csak 7 kilós játék, de emiatt nem is olcsó. Tehát én nekem a Champion Pledge van meg, most úgy hiszem pont fut két Kickstarterem még, azért az nem egy olcsó mulatság, tehát azért ez egy ilyen 30-as régióban vagyunk árva. Úgyhogy viszont nagyon nagy lehetőségek vannak benne. Az alapjáték nem tudom, hogy lesz-e retailben és mikor lesz retailben. Ettől függetlenül, akinek van rá lehetősége, és esetleg unja a Dominiont, akkor annak tudom ajánlani. Aki viszont nem játszott a Dominionnal, annak azt tudom mondani, hogy nyugodtan kezdjen a Dominionnal, aztán, hogyha ez nagyon bejön neki, akkor lehet tovább lépni.
Hát egy világ nyílik meg. Nagyon sokan szeretik a Thunderstone-t. Nagyon érdekes, ez egy nagy vita, hogy a legelső változata a Thunderstone-nak az pár hónap késéssel a Dominion után érkezett meg, és valószínűleg nagyon lógott a levegőben ez a paklépítős dolog, tehát nagyon-nagyon kis eltűnése jelent lehet meg ez a két játék. Voltak ilyen híreszelések, hogy tehát ilyen egymás zsebében ötlet turkálás történt, nem. Ahhoz, tehát kevesen tudják, hogy egy játék kifejlesztés az hosszú folyamat, évek, rengeteg grafikai munkával, rengeteg meleg tesztel, hideg tesztel, tehát nagyon valószínűleg egymástól loptak volna, csak nagyon lógott ezek szerint a levegőben ez a
paklépítős. Én egy helyen olvastam, de csak egy helyen, tehát lehet, hogy ez nem releváns, hogy ilyen bibliai utalással, hogy és Vaccarino megalkotta a paklépítést, és jött Mike Elliott, és látta, hogy ez jó. Tehát lehetséges, hogy Mike Elliott valóban, amikor meglátta a Dominion paklépítését, akkor jött rá, hogy ezt kerestem. És ez kell a játékomhoz, és utána adta ki. Lehetséges, hogy már ő is próbált fejlesztésekkel csak egy más megoldást, és úgy lett belőle, de az is lehet, hogy egyástól tényleg függetlenül fejlesztették ki. Ez, amíg meg nem kérdezzük tőlük, ez nem fog kiderülni. Viszont ettől függetlenül azt tudom ajánlani, hogy azok, akik már játszottak Dominionnal, és esetleg többre vágynak, és van rá lehetőségük, akkor érdemes a Thunderstone Questbe beruházni a harmadik helyen.
Az én harmadik helyezettem évjátékadíjas 2016-os játék, Bruno Catala mesternek a játéka. Bruno Catalának egy egész sorozata van, csak ketten játszható játékok. Longhorn, Okia, ilyen pici a button-up, tehát ilyen icipici játékok.
Ó, az egy nagyon cuki játék.
Igen, kis trükkös. Hát ő nagyon jó kétfős változatokat csinál, hát nem hiába fordulja több egyszerre a listán, ki tudja, hogy lesz-e még. Ez a King Domino című játék. Én mindig is kétfős játékként fogok a King Dominóra, és egyébként csak a King Dominóra, a Queen Dominóról majd egy icipicit később gondolni, tekinteni, mert két fővel az összes lapka játszik, és mindenki egy 7x7-es rendszert épít. Hát nem nevezném gamernek, de nagyon jó számolgatós. Nagyon-nagyon komoly játékéményt ad az, hogy teljesen más színezetet kap a középen, hagyom a várat, és befejezem a rendszert. És nagyon komoly számolgatások és esélypozícionálások lesznek. Mindenkinek két-két királya van. Rímel a mechanizmus a Fire Tribes-nak erre a licit rendszerére, hogy bizonyos szempontból licitárok arra, hogy mennyire jöjjek előrébb az előző fordulóban, mert a lapka választás úgy történik, hogy aki egy gyengébb lapkán volt, ő válasz korábban. Aki egy erősebb, jobb lapkán volt, ő válasz később a következőkből. Tehát egy autóbalansz van a játékban ezzel a király pozícionálással. Nagyon magától értetődő, és tényleg dominó játék, tényleg illeszgetjük, hogy úgy ez a neve ennek a játéknak, hogy tényleg az. Tényleg dominó áthallású. Szerintem Bruno ügyesen használja az ilyen klasszikus mechanizmusokat, mert például a Fat Rams az egy mankala 18.9,
igen,
ahogy igazából a King Domino is egy dominó 6.8. Nagyon szépen felhozott. És érdekes, hogy a Queen Dominót próbáltuk ketten, jobb többen. Tehát sikerült megoldani azt, hogy ketten nagyobb rendszert építünk, de valószínűleg a lovagokkal, meg a sárkánnyal, meg a sárkány pozíció, meg a királynővel is nagyobb a harc, hogyha többen vagyunk, élesebb döntések vannak, mert a királynő ahhoz megy, akinek több tornya van, ő a tornyban szeret lenni, és ha valaki egyenlőségre jön fel, akkor ahhoz megy a királynő, és számottevő, hogy kinél van a királynő, mert egy plusz felszorzó pont van a legnagyobb területedre. Uh-huh. Nagyon sok pontot azon múlni. Szerintem a Queen Domino többen jobb, de a King Domino ez egy kétfős játék, amit akár lehet játszani hároman és négyen is.
Uh-huh. Én nem játszottam még a King Dominóval, de sokan szeretik, úgyhogy majd egyszer lehet, én is nekifutok neki. Egyelőre még kimaradt.
Hát most már erősen a dobogós játékokról beszélünk.
Így van.
Nagyon-nagyon a dobogón vagyunk, és hát most már nagyon komoly címek jönnek.
Aminek külön örülök, hogy meglepően kevés. Tehát a mérföldköveknél számítottam a sok közösre, viszont örülök neki, hogy meglepően kevés közös.
Meglepően kevés. Hát most már nagyon sok közös nem is tud lenni, mert meglehetősen a dobogón vagyunk. Az én második helyezettem, ennek a szerzőnek nem kifejezetten erőssége az, hogy két főre készítsen játékokat. Van egy-kettő kétfős játéka, ő nagyon gamer szerző, német, 2011-es ez a játék, a 2-4 főre fejlesztette, ez is tipikusan számra, ez egy kétfős játék, ami komoly kompromisszumokkal és időbefektetéssel akár hárman, ne agyisten négyen is játszható, ez Castles of Burgundy, Stefan Feld játéka.
Ez inkább kétfős, azt mondod?
Ez 2-4, ezt játszatok ketten.
Értem.
Ez kétfős, ott vannak a helyek 3-4 fő esetén, esetleg hárman, bár hárman már balanszolatlannak tartom azt, hogy elszállítasz ilyen árut, akkor az annyi pontot oda hány játékos szám van. Más a játék, sokkal tervezhetetlenebb négyen, hát tehát egyszer nekiindultuk, négyen nem is fejeztük be. Tehát rettetesen elnyújt lett, hosszú lett, nagyon nagy az analízis, paralízis esélye, ketten.
Én azt hiszem, csak négyen játszottam Castles of Burgundy.
Burgundit?
Aha. Szintén a korai időszakban, tehát amikor elkezdtem komolyan foglalkozni a modern társjátékokkal, és csak, akkor lehet, hogy meg, ez már a második ilyen játék a listán, hogy el kell kezdenem gondolkodni, hogy tényleg kell. Tehát nekem hasznos a műsorunk, mert nekem meg pont ez volt a probléma, hogy négyen játszottunk mind a két alkalommal. Nem volt rossz, de olyan...
A Burgundy, le se ülnék négyen. Nagyon szeretem azt a játékot, és még úgy se, hogy négy tapasztalt játékos, aki pontosan tudja, hogy mit akar csinálni, akkor se ülnék le burgundizni. King Dominóra leülnék négyen, hogyha akkor mégsem három játszok, akkor legyünk négyen, persze. Burgundy rettetesen elnyújt, nagyon nehezen tervezhető, kitalálok valamit, biztos, hogy bele fognak, elviszik, átvarjálják, elfogy. Nem. A Burgundy fantasztikus társasjáték, nekem top 7-es, hogy egy csomó listában beszéltem róla, csináltunk gameplay videót is, nagyon szeretjük, ketten. És csak is ketten. De ketten kötelező olvasmány. Nagyon nagy. Az egyik első játék volt, amikor felmerült ez a téma, hogy csináljunk top 10 ketten játszható játékot, amit esetleg lehet többen is, az a Burgundy. Azonnal jött.
Na, mondom, hát én is tanulok ebből a listából, tehát mindenképpen hasznos. Én Alan Moon 2005-ös játékát választottam második helyre. Az a helyzet, hogy ezt a játékot én mindig ajánlom, feljön az a kérdés, hogy milyen családi játékot ajánlsz családnak, tehát effektíve családi játékot effektíve családnak, de remekül játszható két fővel is, bár a BGG szerint nem, tehát mindössze csak a szavazók 5%-a szavazta, hogy ideális két fővel, szerintem ideális két fővel ez a Ticket to Ride Europe. Uh-huh. Továbbra is azt mondom, hogy a Europe jobb, több sikerélményt ad, picit nehezebb a szabálya, mint az alapjátéknak, de mondom, a több sikerélmény miatt ez jobban megéri. Így is csak 1,96-os a komplexitása, tehát egy vállalható. Ráadásul Európa térkép azért kényelmesebb fiataloknak, tehát gyerekekkel játszva sokkal egyszerűbb, és mondom, hogy ez egy nagyon jó kis játék. Azért választottam ezt, mert tényleg remekül játszható ketten, nem tudom még mi az, amit elmondhatnék róla. Nagyon sokan ismerik, ha 92. jelenleg a BGG-n, tehát nem én vagyok vele az egyedül, aki szereti, de szerintem egy nagyon-nagyon jó játék.
Tökéletesen egyetértek, működik ketten, nagyon jó gateway családi játék, nagyon sokszor hivatkozom rá. Elsősorban azoknak, akik ilyen érzem, hogy hajlandók egy picit nagyobb költségvetéssel dolgozni. Drága, Days of Wonder játék, bakker, 10 alatt alig hat.
Igen, 9-10 körül szokott lenni jó esetben.
Pénztárcában nyúlós történet, én nagyon szeretem, nagyon sok sikerélményt ad ketten. Amikor legelőször kacérkodtunk ezzel a Ticket to Ride világgal, mondták, van a Europe, de próbáljuk a Nordic Countries.
Igen, de az azt hiszem 2-3 fő van eleve.
Az 2-3 fő, hát nagyon egy egymás sarkára lépő, és nem is ezért adtuk el, hanem mert én nem tudtam mit kezdeni ezekkel az északi város nevekkel.
Jaj, azt mesélted.
az nagyon, tehát konkrétan ilyen reklámszünet érzések voltak a játék közben, hogy keresgéltem a nyuala hülölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölöl térképben. A Rómát elhelyezem a térképen, de jó esetleg Oszlót még, de az kifejezetten, tehát van, hogy a Ticketride-ban gondolkodtok, akkor van rá lehetőség, hogy kifejezetten 2-3 fős, de az Európa nagyon-nagyon jól működik ketten is. Hát 5-en.
Igen. Pont ez a lényeg, hogy míg a Nordicot csak 3-an lehet maximum, az Europot 5-en, na igen, ott akkor ki lehet szentizni mindent. Egyébként 4-en kényelmes, tehát 2-en és 4-en kényelmes, Isten igazából 4-re is javasolja a BGG közössége. 5-en tényleg egymás sarkára lépős lesz, úgyhogy okosan választhatok nagy célt, mert különben bajba lesznek.
Mi az első helyezette? Dopergés. Na, kérlek, áruld el.
Nem hittem volna, hogy ez a játék az első lesz, de amikor eszembe jutott, akkor azonnal mondtam, hogy ez lesz az első. Azért lesz ez az első, mert ez az a játék, amit bármennyire is ágáltam ellene, és bármennyire is indokolatlannak tartom a BGG helyezését, mindenkinek egyszer játszania kell vele. 2015, Rob Devio, és azt hiszem, hogy innentől kezdve sejtjük, hogy miről van szó, mert Leakokkal párban megcsinálta a Pandemic Legacy-t. Na most lehet beszélni a Pandemicről, mint alapjátékról. Igen, akár ez is egy opció, többször játszható. Bár ugye beszéltünk arról, hogy ki hányszor játszik egy játékkal, a 12-24 játék az nagyjából lefedi egy társjáték életét általában, sajnos. Bár az itt felsorolt játékok többségével én azért jócskán 15 fölött játszottam. Amiért ezt választottam, ez ketten jó játék. A Pandemicnél azt tapasztaltam, hogy ketten jobb. Nagyon jó lehet együtt dolgozni a párral, tehát a másik játékossal. Gyakorabban jöttök, ezért kevesebb a holtidő, tehát hiába ott állsz a betegség mellett egy 4-es változatban, nem teheted azt meg, hogy majd amikor újra te jössz, akkor foglalkozol vele, hanem valaki másnak kell odajönni és foglalkoznia vele. Ez két főnél nem érvényes, ott meg lehet azt csinálni, hogy tehát megkockáztatjátok, hogy jó, rendben van, a másik csinál máshol mást, és utána újra, amikor te jössz, akkor rendet raksz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Pandemic, illetve a Pandemic Legacy kettő fővel szerintem egy picit jobb, bár itt is a BGG ajánlással szembe megyek, mert ott 4-et mondtak. Valójában a 3 lenne elgondolkodható, mert akkor 9 kártyával indultok 8 helyet, és az 3 az jól működhet, de szerintem a 2 fekszik a legjobban, az a legkényelmesebb, pörgősebb, elég hatékony. És viszont utána, hogyha sima Pandemicről beszélünk, akkor 3-an és 4-en is próbálkozhattok vele, de szerintem a Pandemic Legacy és a sima Pandemic is inkább kettő fővel az ideális.
Végig játszottuk a Pandemic Legacy-t feleségemmel. Életem egyik legnagyobb társasjátékos élménye, maradandó, hatalmas nagy élmény. Messze menőkig ajánlom én is, hogy játszatok Pandemic-et és Legacy-t játszatok. Tükönülve várom a Legacy 2 hazai érkezését. Úgy voltunk, hogy már magyarul játszottuk az elsőt, akkor megvárjuk a magyar nyelvű fordítást a második évadra is. Állítok nehezebb. Mi ketten kezdtük el a Legacy-t, és azt hiszem márciusban vetettünk egy fiktív harmadikat, mert kellett. legalábbis mi úgy döntöttünk, nem mondta a játékszabály, hogy nem lehet, hanem csatlakozott egy karakter.
Világos.
A játékhoz, azt az építést beraktuk, mert kellett. Kellett az, hogy valaki építgessen, aztán volt, hogy a másik karakterével folytattam meg. Hú, nem is nagyon spoilereznék, Isten ments, de nagyon jól működik a Pandemic ketten. Szerintem nagyon más élmény, mint én szeretem az Ibéria változatot, a spanyol-portugál félszigeten mindenféle létező korokozók mászkálnak jobbra-balra, próbáltuk azt 5-en, lehet, soha többet nem játszanám 5-en. Nagyon-nagyon holt idő. Mm-hmm. És szerintem sokkal nehezebb, minél kevesebben játszatok Pandemicet. Személyes tapasztalat, lehet vele vitatkozni, szerintem könnyül, tehát könnyebbedik, hogyha kevesebben játszunk.
Igen, mindenképpen, és így gondolom.
Nagyon-nagyon könnyű találkozni, nagyon könnyű vírust átadni, ilyen kártyákat átadni a másiknak. Tehát benn vagyunk, tűnhet úgy, hogy sokkal könnyebben odaérünk valahova, valahogy nem. Szerintem sokkal könnyebb ketten, és szórakoztatóbb is ketten. Igen, nagyon jó.
Úgyhogy én azt mondom, visszatérve az Ibériát és a Rising Tide-ot is ki akarom próbálni majd, hogy mennyire másak. Az Ibériai, mint ötlet nekem nagyon tetszett, ez a sok vízzel, tehát hogy a tiszta ivóvíz, ugye ez csak gyakorlatilag a 20. és a 21. század igazi különlegessége korábban, sőt, vannak olyan országok, ahol most sem az. Úgyhogy ezt bevitték, ez nagyon-nagyon ötletes.
Hát az Ibériában számomra nagy innovatív, hogy nincs repülés, hajózás van, de csak
így
a parton. A játékosok, hogyha akarnak, építhetnek vasút hálózatot, és zseniális, hogy ahogy alakul a térkép, ti dönthetitek el, tehát ez a stratégiai döntés, komoly stratégiai döntés, hogy hol legyen vasúthálózat, mert addig sem gyógyítok, addig sem vizet tisztítok, hanem pakolom a vasutat. És a vasút állomások között egy mozdulat menni, mintha belső repülési útvonalakat határoznék meg. Én ezért egy picit jobban szeretem az Ibériát, nehezebben hozzáférhető, picit drágább is. Hogyha nagy pandemik rajongók vagytok, és tetszik az élmény, és nem legacy-ben gondolkodtok, akkor az Ibériát messze menőkig. Messze menőkig. No, és hát végül, de nem utolsó sorban, sőt, leginkább legelől, a kis mentál szkander után egy tavaly megjelenésű játékot, 2017-es játékot tettem első helyre, ami idén évjátéka díjas lett. 2-4 fő részére fejlesztett játék, Michael Kisling játéka.
Sejtettem.
Ez az Azul. Nem akarok ilyen nagy szuperlatív úszokba bocsátkozni, nekem ilyen spirituális élmény mindig. 60-70 játszott parti után sem érzem azt, hogy biztos tudom, hogy mit kell csinálni. Ettől függetlenül egy csomó dolgot nagyon jól csinálok. Valahogy nagyon sok minden függ attól, hogy mi a leosztás, és két fővel az összes csempe előkerül legalább egyszer, és számolhatóan. Általában 5 forduló van, hogyha ketten játszunk, és 5 forduló alatt pörök ki az összes csempe. Nagyon, nagyon nagy jelentősége van, ki lesz a kezdőjátékos, a pontozási rendszer kristálytiszta, nagyon szép adok-kapok helyzet átadogatása van a másiknak, nagyon könnyű figyelnem, hogy a másiknak mi a jó, mit akar elvenni, mire érek rá, mire nem, lélek melengető élmény játszani vele, nagyjából fél órás ketten. Nagyon ritkán játszunk csak egyet, hogyha azulozunk, tehát hogy előveszünk, akkor egy 3-4 parti lemegy, és akkor egy mini kis bajnokságot tartunk azulból. Játszható többen, nekem sokkal kevésbé tervezhető, ketten, fú, srácok, ha eddig csak 4-en azuloztatok, az alapján ne adjatok bírálatot a játékból, tehát addig ne adjatok kritikát az azulról, kérlek, ami nem játszhatotok vele ketten, messze menőkig a legjobb, és szerintem megkockáztatom, ez egy személyes vélemény, hogy a legjobb olyan játék, amit lehet akár többen játszani, de ketten a legjobb. Az Azul.
Szerintem, én számítottam rá, hogy te az Azult listára fel fogod rakni, és arra is, hogy előkelő helyen fog lenni, ezt nem gondoltam, hogy az első lesz. Én csak ketten játszottam még Azult, tehát nekem én is tapasztaltam a többesből, ezek szerint akkor körülbelül ebben kalkulálhatok. Nem rossz játék, de nekem annyira nem nyert el a tetszésemet, szép, ez egyértelmű. Jó stratégiázható, de valahogy nekem túl absztrakt. Én nagyon gondolkoztam egyébként egy-két olyan játékon, amit végül nem kerültek fel a listára. A hasonlókból ilyen a Century Spice Road, vagy a Splendor, mert úgy gondoltam, hogy jó játékok ketten, de nem raktam fel őket a listámra.
Én még írtam egy-kettőt, ami végül nem került fel a listára, a különböző ilyen olyan megfontolásból. Érdekes, nekem a Fűszerút nagyon tetszik 3-4-en. Legelőször 5-en játszottam, de féltem, hogy évekig fog tartani. Nagyon gyorsan leperget 5-en a Fűszerút. Hozta nekem azt az élmény, mint a Concordia, hogy a játékos a körében a sok dolgot nem csinál, lejátszik a kártyát. Vagy vesz egy kártyát, vagy teljesítek ő. Nem nincs sok a játékos körében. Viszont a Kelet csodája a második részen nagyon jól működik ketten. Parádés. Sokkal több a nyílt információ. Szerintem a nagy testvére a Fűszerútnak, hamarosan készítek majd bemutatót is róla, meglepően jól működik ketten. Nagyon jól tervezhető, látom, hogy az ellenfél mit akar, hova mozog, nagyon jól tervezhető. Írtam még egy-két címet, nekem nagy kedvencem ketten a Finka nevű játék. A Piatnik kiadta egy időben limitált példányszámban, nagyon bízom benne, hogy hírlik, hogy valami Kickstarter, nem próbálják úgy röfenteni a játékot. Nekem nagy kedvencem, hogy egy ilyen rondellán pakolgatunk emberkéket, annyit mozgok, ahányan vagyunk, és annyit vehetek fel, ahányan vagyunk érkezésem után. És gyönyörű szép ilyen chunky gyümölcs fa alkatrészek vannak benne, és gyűjtögetjük, és nagyon tetszik, hogy meghatározott a száma, hogyha nekem el kéne vegyek, de nem tudok, akkor mindenki beadja, és abból veszek el. Tehát, hogy van stratégiai jelentőség annak, hogy kinél mennyi van, mert veszélyes, hogyha rengeteged van. Hogyha valakinek el kell tudnia venni, de nem tud, akkor mindenki beadja, és abból veszi el. Tehát, hogy nagyon és az interakció játékosok között. Friss megjelenésű a Bali. A Bali szerintem nagyon jó ketten-hárman, ketten játszottam eddig főleg, egyetlen egyszer néztem, hogy 4-en játszák, nagyon kicsi a ráhatásod a pontokra a játék végén, hogyha 4-en játszod a Balit, ketten szerintem kifejezetten jól működik. Megosztó lesz a következő, én szeretek úgy listát készíteni, hogy ennek nícia rajta van. A Samurai szerintem egy olyan játék, ami nagyon, nagyon jó ketten. 4-en elég kaotikus, ketten sokat játszottam. Wow! Az is ilyen kis spirituális élmény, kis pozícionálgatás. Én feltettem a Grand Austria Hotelt, mint egy ilyen nagyobb lélegzetvételű euró játék. Az is igazából egy kockadraft, egy közös kockatészletből veszünk meg mindenféle kockákat, nagyon jól működik az is ketten, 4-en maraton én, úgyhogy sohasem nem játszanám.
Világos. Én még a Seten gondolkoztam és legberakom, de mint ilyen parti játék, ami akár ketten is játszható, de rájöttem, azért a ketten annyira nem, tehát az tényleg tipikusan ilyen 3-4-5 fővel azért kényelmesebb, mert úgymond kényelmesebb, mert akkor úgy van egy verseny, és hogy na, kitalálja meg a következő szetet, és gyűjti be. Ugye az ilyen gyakorlatilag set collection, három kártyán meg kell találnod az azonos tulajdonságokat, vagy éppen különbözőket, és akkor az alapján. Uh-huh. Tehát, hogy egy közös, két közös, három közös tulajdonságuk legyen meg. Jó, ez a mi top 10-es listánk, amik olyan családi, vagy akár komolyabb játékok, amik két fővel jól játszhatóak, de akár akkor is elő lehet őket szedni, hogyha több játékos érkezik a játékülésre.
Uh-huh. Azt nézem, hogy létezik, hogy egyetlen egy közös nem volt.
De egy volt, Five Tribes. Ugye
ó, igen, ilyen, igen, ilyen, igen, a Five Tribes volt közös. Ó, tényleg, tényleg.
Úgyhogy én meg szándékosan nem a Dominion-t raktam be a papagépítősnek, úgyhogy igazából csak egy közös játékunk volt. Majd meglátjuk a következő top 10-ünkben mennyi közös lesz. Még már van elképzelés, hogy mi lesz a következő, de egyáltalán nem lőjük le a poént, mert még ez is változhat, hiszen jó esélye a következő megint téma kibeszélős lesz, hogyha betartjuk a szavazás által a nép igényét, úgyhogy egyelőre meglátjuk, hogy hogyan és miként. Jó. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!